Mai vendégünk dr. Monostori László atya, Budapest újlipótvárosi, Árpádházi Szent Margit plébánia plébánosa és kerületi esperese. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy itt lehetek. Köszöntök mindenkit szeretettel.
Kedves László atya, az egyház szociális tanításának egyik alappillére az emberi méltóság, amely mindenkit megillet. Hogyan jelenik meg ez a Bibliában?
Talán két bibliai részt is kiemelnék, egyet az Ószövetségből, egyet pedig az Új Szövetségből, ahol talán ilyen, tényleg ilyen nagyon kézzelfogható módon, szinte tapintható az emberi személy méltósága. Az első, az ember teremtése rögtön a Biblia legelején, az Ószövetségben, amikor azt olvassuk, hogy az Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Tehát, hogy az összes teremtmény közül az ember az, aki a leghasonlóbb az Istenhez. És a méltóságunknak tulajdonképpen ez a teológiai alapja, hogy Istenhez vagyunk hasonlóak, és hogy van bennünk, így most mutatok magamra, de igazából ezt nem lehet így lokalizálni, ez nem látszik a röntgengépen, de van bennünk egy halhatatlan rész, ezt hívjuk léleknek. Tehát, hogy az ember az test és lélek egysége, és a testünk is természetesen nagyon fontos, test nélküli ember nem létezik, de lélek nélküli ember sem létezik. A testünk és a lelkünk, amíg élünk itt a Földön, szétválaszthatatlan, és amikor meghalunk, és ez már tényleg a teológia vizére elvezve, akkor a lelkünk elválik a testünktől, a testünk meghal, a lelkünknek örök élete van, ő megy a Jóisten elé, és hitünk szerint az utolsó napon, a második teremtéskor, amikor eljön újra Jézus újjáteremteni a világot, akkor a testünk is fel fog támadni, és újra egyesül a lelkünkkel. Nos, ez a halhatatlan rész, ami van a lelkünk, ez az emberi méltóságunk alapja. Ettől vagyunk egyébként nem csak kvantitatíve, hanem kvalitatíve, tehát nem csak mennyiségileg, hanem minőségileg többek az állatoknál. Tehát a katolikus teológia szerint, és a tapasztalat is, hát azért nagyon sok téren ezt mutatja, erre is szívesen mondok mindjárt néhány példát, az ember nem egyszerűen egy okos majom. Tehát, hogy az ember többennél, mi nem egy nagyon fejlett állat vagyunk, nem egy, nem tudom, egy főemlős, persze biológilag azok vagyunk, de ennél többek vagyunk. Tehát, hogy mi képesek vagyunk írni, olvasni, eszközöket nem csak használni, hanem gyártani is, hogy képesek vagyunk az elvont gondolkodásra, hogy beszélünk, hogy vannak ünnepeink, hogy van kultúránk, ismerjük a művészeteket, tehát ez nem olyan, hogy ezeket ügyesebben csináljuk az állatoknál, hanem ez nagyon emberi. És itt is látszik, hogy az ember nagyon különleges, és a teremtés fényében ezt talán még jobban megértjük, hogy Isten így álmodott meg bennünket, így emberekként. És nem akarom túlbeszélni a témát, de még ígértem egy második bibliai részt, ez pedig az Új Szövetségből. Szerintem nagyon szép rész, amikor meg akarják kövezni az írástudók, a házasságtörő asszonyt, mert ez volt a régi törvény, és Jézus azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélküli. És akkor elmennek, nem vetik rá a követ, mert senki sem bűn nélküli, és Jézus oda megy az asszonyhoz, és azt mondja, hogy senki sem ítél el, én sem ítéllek el, menj, de többé ne vétkezz. Én azt hiszem, hogy itt valahogy megmentette Jézus ennek a bűnös asszonynak az emberi méltóságát. És ebből az a tanulság számunkra, hogy még a bűnös embernek is megvan az elidegeníthetetlen, elvehetetlen emberi méltósága, amit segítenünk kell abban, hogy ezt meg tudja őrizni, és hogy senkitől se vehessék el.
Picit már érintetted, de hogyan tudjuk ezeket a tanításokat a mai mindennapi életünkre alkalmazni itt a 21. században?
Szerintem a szeretet parancs örök érvényű. Tehát azt, hogy az Úr azt kéri tőlünk, hogy szeressük őt és szeressük embertársainkat, ebben nagyon-nagyon sok minden benne van. Ugye a Jézusi etika újdonsága az is, hogy ő azt kéri, hogy nem csak a hozzánk hasonlókat, a csoportunkon belül levőket szeressük, hanem mindenkit, tehát minden fele barátunkat, azaz végső soron minden embert. Sőt, Jézus azt kéri, hogy még az ellenségeinket is szeressük, és ennek is van köze az emberi személy méltóságához. Tehát azt hiszem, hogyha ezt komolyan vesszük, ezt a krisztusi felhívást, és elismerem, hogy ezt nem könnyű megvalósítani, hiszen zsigerileg, ösztönösen, aki nekünk rosszat akar, hát annak mi nem akarunk jót, de Jézus azt javasolja, azt kéri, hogy emelkedjünk ezen felül, és minden embert szeressünk azért, mert ember. Minden embert szeressünk azért, mert neki is van lelke, azért, mert ő is hasonlít az Istenre. És talán sokunknak, vagy mindannyiunknak volt ilyen élménye, hogy amikor valakinek belenézek a szemébe, akkor néha meg lehet érezni, meg lehet látni a szem csillogásában azt, hogy valahogy Jézus ott van mindannyiunkban. És talán, hogyha erre gondolunk, akkor a 21. század sok nehézsége, sok tragédiája, sok bűne ellenére azt látjuk, hogy van remény. És hogyha egymásra figyelünk, hogyha egymás szemébe nézünk, hogyha a másiknak jót akarunk, hogyha meg tudunk bocsájtani, hogyha felül tudunk emelkedni a saját sérelmeinken, akkor tudunk valamit tenni azért, hogy jobb legyen ez a világ, és azt hiszem, hogy erre vagyunk meghívva.
A szociális ellátórendszeren belül különféle ellátotti típusokkal találkozhatunk, akár a fogyatékkal élőkkel, idősekkel, hajléktalanokkal, vagy akár a szenvedélybetegekkel. És mit tudnál javasolni a szakembereknek, akik ilyen ellátottakkal dolgoznak, hogy hogyan tudják a mindennapi, sokszor szürke hétköznapjaikban meglátni az ellátottakban a nagybetűs embert?
Hadd kezdjem mondani a választ, hogy tagadhatatlan, hogy vannak nehézségek. Tehát amikor egy szociális szférában dolgozó munkavállaló túlterhelt, hogyha több embert kell ellátnia, mint ami normális vagy elvárható lenne, mert nincs elég munkatárs, vagy sok a rászoruló, ugye ennek sok oka lehet, akkor azt hiszem, hogy nehezebb a helyzet. És ma előfordul, hogy találkozunk ilyen nehéz helyzetekkel, amikor kevés a munkatárs, és sok az ellátásra, és végső soron szeretetre vágyó ember. És itt tényleg nagy a kísértés, hogy talán részben önvédelemből is, hogy akkor nem akarom hazavinni a munkahelyi dolgokat, hogy nem akarok túlságosan közel kerülni az ellátotthoz, nem akarok annyira bevonódni. Nyilván van ennek egy professzionális oldala, hogy vigyázni kell a határokra, ebben nem is szeretnék különösebben belemenni, de ez azt hiszem, hogy széles körben ismert. De én mégis azt mondom, hogy arra viszont igenis fontos odafigyelni, hogy az embereket emberként kezeljük, és emberként szeressük. Tehát az embernek neve van. Tehát ne száma legyen, vagy nem tudom, a kettes ágyon fekvő beteg, vagy az a kopasz hajléktalan. Tehát az embernek eleve neve van. Szólítsuk őt bátran a nevén, ha lehet a kereszt nevén, hogyha idős, akkor hozzátehetjük, hogy néni vagy bácsi a tisztelet jeleként, de hogy ismerjük őket, tudjuk, hogy kikkel beszélünk, hogy ő nem egyszerűen egy elintézésre váró feladat, vagy egy kipipálandó ágya a kórteremben, vagy egy kipipálandó szék az asztalnál, hogy adjunk neki enni, hanem ő a Lajos, ő az Erzsébet, ő a Margit, és ő a Ferenc. Tehát, hogy az embereknek van nevük, nekik van személyiségük, nekik vannak érzéseik, nekik vannak vágyaik. Én azt hiszem, hogyha néven szólítjuk őket, és a szemükbe nézünk, ez nagyon sokat segít abban, hogy sokkal emberibben, sokkal odafigyelőbben tudjuk végezni feladatainkat, és tényleg, ahogy te is mondtad, Anita, meglássuk a nagybetűs embert a másikban. Még egy szempontot hadd tegyek hozzá. Nyilván nem kívánom ezt senkinek, hogy nehéz helyzetbe kerüljön, de az élet hoz fordulatokat, és gondoljunk arra, hogy lehetséges, hogy nekünk egy szerettünk, egy hozzátartozónk, egy barátunk, vagy akár mi magunk kerülünk esetleg majd olyan helyzetbe, hogy mi leszünk rászorulva mások segítségére. És Jézusnak ez az örökérvényű mondása is, hogy hát mi szinte ilyen aranyszabályként szoktuk emlegetni, hogy hát ahogy akarsz, hogy veled bánjanak, te is úgy bánj másokkal. Hogyha ezt ott valahol a fejünkben észben tartjuk, hogy lehet, hogy egyszer én leszek az ő helyében, talán ez a gondolat is segíthet abban, hogy empátiával, szeretettel és figyelmességgel forduljunk embertársaink felé.
Hogyha ezt a gondolatot tovább visszük, akkor a kommunikáció terén mikre kellene odafigyelnünk a mindennapokban.
Igen, ugye a kommunikáció az egy önálló szakma, és nagyon fontos. Tehát akik nem is tanultunk kommunikációt, én se tanultam, de a hivatásomból kifolyólag azért állandóan kommunikálok, és nagyon szeretem is, mert hadd kezdjem egy picit messzebbről. Én katolikus papként én a világ legjobb gondolatait belesűríthetem mondjuk egy prédikációba, de ha azt én úgy mondom el, hogy nem értik meg az emberek, vagy eltéveztem a célközönséget, éppen nem tudom, időseknek kellene misézek egy szociális otthonban, és úgy beszélek, mintha katonákhoz beszélnék, akkor az nem fog működni. Tehát, hogy mindig figyelembe kell venni, hogy kihez beszélünk, hogy ő milyen helyzetben van, időse vagy fiatal, betege vagy egészséges, milyen pszichés állapotban van. Minél több információnk van, annál könnyebb megválasztani azokat a szavakat, gondolatokat, amelyeket elmondunk neki. Tehát ki az, akihez beszélek, és akkor jöhet az a következő kérdés, hogy hogyan fogalmazzam meg mondandómat. Szerintem nagyon jó ökölszabályok, mert nyilván így általánosságban inkább ilyen hüvelykúj szabályokról beszélhetünk, hogy próbáljunk meg őszinték lenni, és próbáljunk meg talán, ez egy ilyen technikai dolog, de rengeteget számít, ha csak lehet mosolyogni és a szemébe nézni a másiknak. Tehát ez a metakommunikáció, vagy a testbeszéd, hogy egyáltalán ránézek, amikor vele beszélek, nem pedig nem tudom, hogy a falat nézem, hát itt is milyen fura lenne, úgy beszélgetnénk, hogy közben máshova nézek, nem vennélek ember számban, ezt nem akarom én. Én rád nézek, mert veled beszélgetek, most te vagy a fontos, és akkor a szemedbe nézek, rád mosolygok, és akkor ebből születhet valami, ami a kommunikációból aztán akár ki is nőhet, és amit már egy személyes kapcsolatnak és szeretetnek hívhatunk.
Kalkuttai Szent Teréz anya mondta egy interjújában: Istent látom minden emberi lényben, amikor a leprások sebeit mosom, úgy érzem, mintha magát az Urat ápolnám. Hát nem egy csodálatos tapasztalat? Sokan mondhatnánk, hogy hát persze neki könnyű volt ezt mondani, hát szent volt. De vajon mi is tudunk ilyen szemlélettel fordulni elesett embertársainkhoz?
Hát egyik kedvenc szentemet idézted, Anita, szóval Szent Teréz, Kalkuttai Teréz anya talán. Így mondom, hogy Teréz anya, így ismerjük őt, vagy így áll a szívünkhöz a legközelebb. Nagyon sokunk számára azt hiszem, hogy példakép. Én nagyon felnézek rá, és tényleg azt, hát én azt hiszem, sőt, biztos vagyok benne, hogy én soha nem fogok még a nyomdokaiba sem érni ebben az önzetlen szeretetben, ahogy ő tudott fordulni az emberek felé, de talán nem is baj, hogy vannak ilyen nagyon, nagyon magas létre állított példaképek, akiket nem tudunk elérni, de talán mégis tanulhatunk tőlük, és ha nem is fog annyira sikerülni szeretnünk az elesetteket, mint Teréz anyának, de lépéseket tehetünk ebbe az irányba. És én talán azt emelném ki, hogy Teréz anyának volt egy erőforrása, és ez az erőforrás Jézus volt. És van róla egy történet, ezt nem biztos, hogy mindenki ismeri, úgyhogy hadd meséljem el. Teréz anya és nővérei, náluk az volt a szokás, vagy hát a szeretett misszionáriusai szerzetes rendben, amit Teréz anya alapított, ott mind a mai napig így van, hogy minden nap van legalább egy óra imádság. És Teréz anya azt mondta, hogy hát ahhoz, hogy tudjuk szeretni az embereket, szükséges, hogy mi is töltődjünk, hogy kapjunk szeretetet Jézustól. És egyszer az volt, hogy ilyen rengeteg volt a beteg, annyian odajöttek Teréz anyához, annyi embernek volt szüksége segítségre, hogy a nővértársak oda mentek Teréz anyához, és hát azt javasolták neki, vagy engedélyt kértek tőle, hogy nézd, Teréz anya, most nagyon sok a beteg, úgyhogy ha lehet, akkor ma egy óra helyett inkább csak fél órát imádkoznánk, hogy több időnk legyen a betegekkel foglalkozni és nekik segíteni. És erre azt mondta Teréz anya, hogy nem. Most nem egy órát fogunk imádkozni, hanem kettőt. Mert szükségünk van arra, hogy Istennel is jó kapcsolatban legyünk, hogy töltekezzünk, hogy a saját lelkünkkel foglalkozzunk, hogy aztán többet tudjunk adni a betegeknek. Azt hiszem, ez egy olyan bölcsesség, amiből mi is merítkezhetünk, és amikor arról beszélünk, hogy a szociális szférában dolgozókat fenyegeti a kiégés veszélye, akkor akár ezt úgy is lefordíthatjuk, hogy tényleg legyen meg a feltöltődés ideje, amikor a lelkemmel tudok én is foglalkozni és töltekezni, és ha ebben Isten segítségét kérjük, akkor biztos, hogy fog segíteni, és egy újabb lendülettel, újabb szeretettel tudunk beteg embertársaink felé fordulni, vagy éppen az elesettek felé, akár a hajléktalanok felé, és az imádság révén is talán meg tudjuk látni embertársainkban is az Istent, aki ott van. Csak nézzünk a szemükbe.
Sajnos lejárt az időnk, László atya. Köszönjük, hogy megosztottad velünk tapasztalataidat, gondolataidat. Mai vendégünk dr. Monostori László atya volt, akivel az emberi személy tiszteletéről beszélgettünk. Ha tetszett az adásunk, tartsanak velünk a következő részekben is.
Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretetszolgálat félóráját hallották.